A gáton járt egy kis szél, így a meleg bírható volt. Matula egyenletesen ment, ahogy szokott, és Gyula felvette ezt az ütemet, ami nem volt gyors, de nyelte az utat. Tüskevár közeledett, és a nagyfák zöld halmán már nyílások látszottak, és egy-egy vén fa barna dereka. Nem lehet ez olyan sűrű.
Majd meglátja. A szúnyogolajat elhozta?
El! Amikor egy vonalba kerültek a dombbal, Matula elfordult a gáttól, neki a nádnak.
Mindig a nyomomban, és ne álljon meg, mert lemarad a csizma.
A nád itt majd két ember magas volt, de valamelyes csapás, mintha látszott volna.
Régen nem járt erre senki, de minek is járna? Inkább csak a rókák, de azok is jobban szeretik a sima gyalogutakat. Itt a legrosszabb, innét már keményedik.
Ezt Gyula is érezte. A csizmák nem cuppogtak már, s egyszerre csak elfogyott a nád, és zöld fal állt előttük. Matula csekély tájékozódás után belement ebbe a zöld falba.
Mögém, egészen mögém, mert kiveri a szemét az ág.
Füllet meleg volt a bokrok között, s az avar rothadásának nehéz szaga. Amikor a bokrok ritkultak, Matula megállt.
Szuszogjunk egy kicsit, addig bekenheti magát.
Hát, Gergő bácsi, igaza volt. Ennyi szúnyog?
Szúnyogvárnak is nevezhették volna.
Akkor talán még nem volt ennyi. Több volt a víz és kevesebb a sár. Akkor itt még Balaton volt.
Gyula vastagon kente magára az olajat. Ne adja, Gergő bácsi.
Engem nem bántanak, meg is szoktam.
Süppettek az avarban, és magasan felettük a lombok között megrebbent egy-egy madár, de egyéb nem is hallatszott a süket csendben, csak a szúnyogok elégedetlen hegedülése, akik utálkoztak a szúnyogolajtól.
Nézze meg ezt a fát, ha ez beszélni tudna.
A fa koronája nem is látszott, hogy meddig ér, és a törzse másfél méter vastag is lehetett. Az erő, a szépség, az idő maga volt ez a tölgyfa. Gyula megsimogatta kérgét, ami kemény volt, mint a szél marta gránit.
Volt itt egy tudós ember. Azt mondta, több lehet 300 évesnél, és azt mondta, igazuk volt a régieknek, akik szentnek tisztelték az ilyen fát.
És Tutajos úgy érezte, igaza volt annak a tudósnak. A koronában emberderék vastag, görcsös ágak nyúltak szét, és rettenetes erejükben, mintha az eget tartották volna. Gyulában különös érzés ködlött, és szótlanul állt az elmúlt évszázadok mellett, amelyeket ez a szent fa őrzött magában. Saját kiforratlan jelentéktelenségét érezte emellett a tiszta óriás mellett, aki kiáltások és halálsóhajok emlékére emlékezett, aki látta még a várat, rabokat és elmúlt embereket, tivornyákat hallott, vadharci dalt és jajongó gyászéneket, ordítást és suttogást, és elmúlt minden, de ebben az ősfában benne van minden.
Én is elnézem néha, mondta Matula. Van benne legalább 40 köbméter fa.
Más is van benne, Matula bácsi, mondta a fiú, mert úgy érezte, mintha az öreg megbántotta volna. De én úgy gondolom, azt nem lehet méterrel megmérni. Az öreg sokáig hallgatott.
Tudja, Gyula, mondta szokatlanul szelíden. Én nem mondom, hogy nincs igaza. De a szegény ember azért inkább csak méterrel méri, mert nem a tegnapra gondol az, akinek holnap talán nincs tüzelője.
Elmúlt már az az idő, Gergő bácsi, megváltozott a világ, és még egyre változik. A legszegényebb gyerekek is nyaralhatnak, és Pondorai néni ingyen fürdőzhet a legdrágább fürdőhelyen.
Tudom, Gyula, és jól van ez így nagyon. De azért mindig lesz, aki nem néz vissza, talán csak ha kicsit részeg, vagy ha nagyon egyedül van. Na menjünk, mert vannak itt még fák, amiket érdemes megnézni.
Az avar sejtelmesen susogott a lábuk alatt.
Aztán,
állt meg kicsit később Matula,
ne gondolja, hogy én fejszét tudnék fogni itt akármelyik fára, mert sokszor elgondolom, hogy olyan ez a domb nekem, mint a temető. Az én régi atyám fiai is itt nyugosznak valahol, az egészen biztos. Öreg papunk mondta, hogy a mi nevünk a legrégibb a plébánia irataiban, meg a csajágiaké. Az öreg anyám csajági lány volt, azt mondta az esperes úr, tavaly halt meg nyugodjék, hogy abban a kutya török világban, ha baj volt, csak szedte a cókmókot a falu, aztán ide hurcolkodott, és ha valaki meghalt, nem is lehetett máshol eltemetni, mert víz volt körös körül.
A bokrok itt már jól megritkultak, és nem is nőttek nagyra, mert az óriási fák alatt mindig árnyék volt. Gyulának a nyaka is belefájdult, amint felnézett a nyárfára, ami alatt megálltak.
A nyárfa gyorsan nő. Nézett fel Matula is. Ez itt unokája sem lehet annak a tölgynek. Puha fa és nem nagyon hosszú életű. Látja azt a sokodút? Mindben lakik valami. leginkább a csóka, de régen kirepültek már a fiatalok is. Akkor volt itt nagy zsivajgás.
Hanem nézze csak!
Mit?
Ott a vastag ág tövében.
Az ág tövében egészen a törzs mellett jókora bagoly ült, és kerekre nyílt szemét rájuk meresztette.
Hát nem is fél,
nevetett Gyula, és megcélozta a bagyot. Könnyű lenne lelőni.
Könnyű hát, ha szabad lenne.
Tudom, Gergő bácsi, tudom, csak megcéloztam.
Jobb, ha nem célozgat. Inkább ismerje meg, hogy ez a fülesbagoly. Erdei fülesbagoly. Nem szabad bántani. Soha nem szabad bántani. Egy bagyot sem szabad bántani.
A bagoly ásított, mintha unta volna a beszélgetést.
Még ásít is, csodálkozott Gyula.
Hát ez igazán nem fél.
Nem igen lát embert. Más ellensége meg alig van. De nézze meg ezt a fát.
Mogyoró, ilyen nagyot még nem láttam. De mennyi termés van rajta?
Nem sokára érett lesz.
Hát, legyintett Matula, egyet-kettőt pillant az ember, aztán vége a nyárnak. Erre gyűjjön.
Gyula követte az öreget, de gondolatai között hidegen zörgött a pár szó, aztán vége a nyárnak. A kis dombtetőit egyenes volt, fátlan, majdnem kopasz, és egy helyen meredeken végződött.
Gyerekkoromban itt még faltörmelék volt, de aztán behordta a szél, és benőtte a fű. Fa sem telepedett azóta itt meg.
Minek van olyan jó szaga? Szimatolt Gyula.
Kakukkfű,
hajolt le az öreg.
Ez az. A temető is tele van vele. Szereti a temetőt. Talán azért van itt is.
Matula körülnézett.
Leülhetünk. Itt jár egy kis szél, eszünk valamit, nézd, elődünk. Csak innét lehet kilátni a berekre.
Leterítette a kenyérruhát, kitette a kenyeret, szalonnát, zöld paprikát.
Jó még a kés.
Mint a beretva?
Hát akkor nyúljon hozzá.
Szótlanul ettek. Előttük a nádas, mögöttük az erdő. A nádas felett messze lehetett látni, de Gyula gondolatait most nem szívta a ragyogó messzeség. Hátra hallgatózott az erdőbe. Orra tele volt az avar, a kakukkfű, a tölgyek összekeveredett illatával, és az erdőt hallgatta. Szél alig mozdult, de a vénfák mégis suttogtak, aztán egy odúgalamb kezdett búgni, csodálatosan lágyan, de a bársonyos hang betöltötte az egész erdőt. Gyula nem is nézte, mi teszik. A kés magától járt a kezében, és a falatot öntudatlanul emelte szájához. Néha megállt az evésben, s ilyenkor úgy érezte, a bokrok puha árnyékában elmúlt emberek lélegzenek, s a föld, ahol ül, azért meleg, mert előbb ült már rajta valaki. Itt volt a fal, mondta Matula, de hol vannak a kőművesek, akik rakták? Hol a kéz, amely a habarcsot keverte? Hol a gondolat, ami az egészet teremtette? Mi lett belőlük? Milyen erő lett belőlük? Hiszen az energia nem vészel, csak megváltozik. Fa lett belőlük, madárszó, virág, tölgymak és mogyoró lett belőlük, szél és pára lett belőlük, felhő. De mi lett a képzelettel, a gondolattal? Belerakták a falakba, vagy itt kereng és megérinti az ő képzeletének húrjait? Mi lett belőlük? Mi lett belőlük? Föld, víz, elmállott csontok, mész és foszfor? De hova lett a fájdalom, az öröm, a sírás, a kín, a mámor, a harag, a békülés, a szeretet? Egymásnak adták ezeket az érzéseket, és magukkal vitték. Az öreg fák csak suttogtak, a kakukkfű illata lengett, de ezt nem értette meg Ladó Gyula Lajos, nem értette meg Matula Gergely, és nem értette meg senki. Az élő enyészet puha érintése volt ez, az időkerekének súlytalan fordulása, amely talán felhord valamit az elmúlt napok végtelenségének óceánjából, mint a kocsikerék a homokot. Nem lehetett tudni semmit. A fák suttogtak, a galamb búgott, a nap szállt már lefelé, és a maradék szalonna mellé odaült a szótlanság. Később bejárták a kis domb minden zugát, és amikor hazaindultak, Matula jelet tett a bejárathoz.
Ha egyedül jön ide vagy a vendéggel, csak itt lehet bejönni, mert máshol leszedi a tüske a nadrágot.
Itt van a legtöbb szúnyog,
csapkodott Gyula, de ez csak olyan megszokott védekezés volt, mert megszokta a szúnyogokat is. Aztán szótlanul ballagtak hazafelé, és amikor megérkeztek, Matula első dolga volt a viháncoló csikaszt elengedni.
Mondom, csak a libától féltettelek, mert te amúgy rendes kutya vagy.
Csikasz meghempergett a fűben s a lánctalan szabadságban, aztán izgatottan követte gazdáját, mintha megértette volna.
Most megfejtem a libát. Jó, ha megnézi, hogy kell. Sokan azt mondják, a vadlibának halszaga van, de ez nem igaz. A vadlibának vadliba szaga van. És ha valaki nem szereti, hát ne kopassza, hanem fejtse. Húzza le a bőrét azzal a kis zsírral együtt, ami alatta van, és senki a világon nem tudja megkülönböztetni a házi libától.
Matula borotva éles kése a mellen húzódott végig, aztán széttárta a bőrt, mint a könyvet.
Látja, milyen könnyen megy. Egy darabban lejön az egész bőr tollastul mindenestül. Nem próbálná meg?
Ki is belezem, Gergő bácsi. Láttam otthon, hogy csinálják.
Addig én tüzet rakok. Minden belsőséget adjon a kutyának. Ha lábasban sütnénk, persze, megsütnénk a szívit, máját, zuzáját is, de most nem bajlódunk vele. Hadd legyen ennek a mi hasznának is vasárnapja.
A mi haszna Ebb ezt nagymértékben helyeselte, de azért úgy indult Matula után, mint aki tudja a kötelességét, Matula azonban leintette.
Csak maradj, úgy is tudom, a szíved szakadna meg.
Matula meghozta a tűzrevalót és egy jókora nyársat is. Szakértően megforgatta a szárnyast.
Jó, most megtűzdeljük szalonnával.
Csikasz ekkor ásta el a kunyhó mögött a liba nyakát fejestül, mert ebben a pillanatban többet enni nem tudott. A nap ekkor már ferdén nyilazott át a lombokon, s a levegőben lustán szárnyalt a nagy rétség száraz illata. A tűz körül azonban más illat felhőzött, amire előjött Csikasz is. Nézte a nyárson forgolódó madarat, szaglászott, s a farkát csóválta. Hát ez azért egészen más, nyelt egyet, és kutya becsület szavamra mondom, mintha még tudnék enni. A liba pirulván pirult a hosszú nyárson, s amikor a színe már megközelítette a cseresznyéjét, Matula kést bökött a combjába. A kés könnyedén szaladt a húsba.
Jó, mondta. Ha a comb puha, akkor már a melle is puha. Elő a táblát meg a tányérokat.
Most megint hosszú csend következett, és Gyula azon gondolkozott, mondja-e Matulának, hogy ilyen jót még nem evett.
Gergő bácsi,
kezdte, de az öreg mosolygott.
Kár a szóért. Látom, mit akar mondani.
Gergő bácsi, én beteg leszek, annyit ettem.
Ha ettől beteg lesz, meg is érdemli, de ne féljen. Csomagolunk majd reggelire is, aztán kínálja meg azt a Bélát. Éhes lesz, mert egész éjjel utazott. A kocsin bekapják, van idejük elég.
Köszönöm, Gergő bácsi.
Mit?
És Gyula megakadt. Mit is köszön tulajdonképpen? Hiszen itt annyira közös volt minden. Amit egymásnak tettek, maguknak is tették, és nem is tudtak semmit tenni, nem is akartak semmit tenni, ami a másiknak ne vált volna hasznára. De erre nem is gondoltak, mert mindez a természet rendjéhez tartozott, amelyben éltek. Mindent köszönök, Gergő bácsi. Ültek még egy kicsit a tűz mellett, aztán mikor a nap ellobbant a nyugati égen, és az alkony hűvös ébredése végiglengett a nádas felett, Matula kiverte pipáját.
Eleget jöttünk, mentünk, ettünk. Azt gondolom, a többit már fekve is nézhetjük.
De nem igen néztek semmit, inkább hallgattak. A homályban már tüskevár árnyai jártak, a galambúgás és a kakukk fű illata. Gyula tenyerén érezte az óriási tölgy kérgének keménységét, és látta a baglyot, amint ásított. Hallotta a láthatatlan szellő suhogását, és érezte azt az avarszagot, ami olyan volt, mintha évszázados menték, dohos kripták, bor és bőr szaga keveredett volna össze a fodormenta és a penészes falak szagával. Gergő bácsi akarta mondani, de aztán elfelejtette, hogy mit akart mondani, és úgy érezte, nem is akart semmit sem mondani. Dehogy akart. És nem is szólt, mert derék tutajosunknak volt ugyan egy-két rossz szokása, de álmában nem beszélt.